Őszintén a házasságról, páratlan beszélgetés közismert párokkal. Ezzel a címmel tartott a Kerekasztal beszélgetést az idei házasság hetén. A Kerekasztal második részét hallhatják.
Kerekasztal, vagy hát egyenes asztal beszélgetéssel folytatjuk, és átlépünk a házasság hetére egészen konkrétan. Szeretném kérni a beszélgetőtársakat, hogy fáradjanak ide az asztalhoz dr. Kapitány Ágnes és dr. Kapitány Gábor, illetve dr. Mező Katalin és dr. Mező Ferenc lesznek a beszélgetőtársaink. Mindkét házaspár idén Kops-Krapski díjban részesült, a kapitány házaspár a házaspár díjat kapta meg, a Mező házaspár pedig a közönség díjat kapta meg idén. Úgyhogy a munka-magánélet egyensúlyáról, illetve a házasság hete kapcsán a házasságról és annak megőrzéséről beszélgetünk. Hát nagyon szépen köszönöm először is, hogy találkozhatunk meg, hogy beszélgethetünk. Ugye szokták azt mondani, hogy házi nyúlra nem lövünk. Szokták azt is mondani, hogy hát a férjnek meg a feleségnek egy helyen van a munkahelye, akkor már otthon is csak a munkáról fognak beszélni. Szóval nem sok.
Én nagyon sokszor megkaptuk ezt a kérdést, hogy hogy bírjuk ki azt, hogy egész nap együtt vagyunk, gyakorlatilag mindig. És én egyrészt az szokott először eszembe jutni, hogy mennyire szenvedek abban az egy-két órában, amikor nem vagyunk együtt. Aztán az szokott eszembe jutni, hogy aki ilyet kérdez, az vagy még nem találta meg az igazit, vagy pedig olyan menthetetlenül individualistára van nevelve.
Mert hát, vagy riporter, akinek ezt fel kell tenni, ezt a kérdést.
Tudom, nem, most ez nem is erre vonatkozott. Nem, mert ez egy olyan kérdés, mint hogyha azt kérdezném egy fától, hogy bírod ki, hogy 24 óráig a földben vannak a gyökereid. Hát ez teljesen olyan. Hát úgyhogy erről ennyi.
Én azt gondolom, hogy egyrészt az újdonság, az tulajdonképpen minden nappal jön az embernek újdonsága, a gyerekei ebben még egy csomó újdonságot hoznak, az unokái pláne, a tanítás állandó napi újdonságot jelent, és hát arról nem is beszélve, hogy a mi világunknak kicsit baja is az, hogy túl sok benne az újdonság. A másik pedig a tradícióknak a fontossága, tehát hogy az nagyon fontos, hogy kialakuljanak olyan rítusok és olyan összetartozás elemek, olyan közös tradíciók, amiknek az ember nap mint nap örülni tud. Tehát nem csak ünnepekkor, hanem nap mint nap. Mi például, amikor az én szüleim Szombathelyen éltek, mikor mentünk Budapestről Szombathelyre autóval, ami hát még akkor nem voltak ilyen gyorsforgalmi utak, az 3,5 óra, akkor azt például végig énekeltük mindig a gyerekekkel népdalokat, úgyhogy abban nem volt ismétlődés. Vagy mit tudom én, sátrazni jártunk velük, és akkor hát az egy óriási dolog volt, hogy fölvertük a sátrat, kinek abban milyen feladata volt, és ez hogy rakható össze.
Közös munka. Hát ugye önök azt mondták, hogy most két különböző intézményben dolgoznak, de hát sokat dolgoznak együtt. Meg ugyanaz a kérdés, nem sok?
Én azt gondolom, hogy nálunk ez fel sem merült soha. Tehát az, hogy sok vagy nem sok, ilyen kérdés nem volt, mert mi mindig együtt szeretünk dolgozni. Tehát az most egy relatív dolog, hogy most Feri nem a Debreceni Egyetemen van, hanem az Egri Egyetemen, de előtte is együtt dolgoztunk, cégben együtt dolgozunk, és nekünk ez egy jó állapot. Inspiráljuk egymást. Tehát még akkor is inspiráljuk, amikor hazajön, és elmondja nekem, hogy ő éppen mit tapasztalt tanítás során, vagy észrevett valamit, és onnantól kezdve elindul egy közös gondolkodás. És ebbe a közös gondolkodásba szerencsére a gyerekek is nagyon gyakran benne vannak, különösen mióta nagyobbak, mert hogy mi nekünk mondjuk az a tradíciunk, hogy amikor csak lehet, együtt eszünk. Tehát a reggelit igyekszem megcsinálni még a 18-20 éves gyereknek is, és akkor próbálunk együtt leülni, vagy például, hogy ha úgy sikerül, akkor a vacsora is közös, és akkor nagy beszélgetések, nagy játékok vannak, és ez annyira sok új ismeretet ad nekünk, hogy onnantól kezdve mindig van valami más ötlet, amivel foglalkozni fogunk, mondjuk kutatás terén.
Yes. Nagyon nehéz mindig így utoljára meghadni a mikrofon, mert előttem a
hölgyek
annyira jó dolgot elmondtak, és amit itt Kapitány Gábor tanár úr az imént említett, hogy a fától megkérdezni, azt nem is tudom, hogy hogyan volt, az megfogalmazza, hogy megkérdezik a fától, hogy
nem unja el,
nem fárasztó el, hogy gyökerel, igen. Annyira természetes ez, hogyha a két embernek az attitűdje, érdeklődési köre azonos, lényegtelen, hogy azonos munkahelyen vannak, vagy külön munkahelyen vannak, tulajdonképpen tudnak együtt működni. Nálunk az az érdekes dolog, hogy én ugye pszichológus vagyok, Katának is vannak ugye rokon területei, az élet mindig feldob valami problémát, és mi azt lekutatjuk. Én annak idején kínos, nem kínos, azért lettem pszichológus, mert 14 évesen megfogalmazódott bennem, hogy hogyan kellene becsajozni. És rájöttem, hogy a pszichológia könyvek foglalkoznak az ismerkedéssel kapcsolatteremtés dolgai. Én mondom, akkor ebbe beleképzem magamat, aztán valahogy úgy hozta a drog, hogy a pszichológia ez meg is fogott hosszabb távon. De hát ebből lett olyan könyv.
De ma már más a motiváció, ugye?
Már más, de ebből lett olyan könyvünk, ami a kapcsolatokról, kapcsolatteremtésről szól például a helyet. Utána felmerült az, hogy gyermeknevelés, jönnek a problémák. Akkor megírtuk azt a könyvünket, hogy hogyan kellene is lehetne gyermeket nevelni. Én itt most hadd mondjam el, nekem meg vagyok döbbenve, hogy Magyarországon nem tanítunk olyanokat általános iskolába, középiskolába, hogy hogyan neveljem gyermekemet. Vagy az ölbéli játékok például, akkor mert itt volt fantasztikus előadás, egy csomó minden nem tanítunk meg, amit kellene. Hát mi erre rákattattunk, és akkor észrevettük a bajt, írjuk róla a könyveket, iskolás lett a gyerek, tanulásmódszertani probléma van, képességfejlesztésre kell állni, akkor ezt megírjuk. Annyira természetesen beleilleszkedett a munka és a család a világunkba, hogy én el sem tudom képzelni másoknak, hogy nem így működik esetleg.
Sose idegesítették egymást?
Nem. Tényleg nem. Tehát, hogy ez... ezt tényleg kijelenthetem, hogy nem idegesítettük egymást. Itt a csajozásra azért visszatérek egy picit, mert hogy ő azért lett pszichológus. A legkisebbik fiam nagyon jól zenél. Gitározni tanul már egészen kicsi gyermekkorától. 5 évesen azt mondta nekem, hogy anya, én gitározni szeretnék. Nagyon meglepődtünk rajta, mert nem tudtam, hogy miért akar egy 5 éves gyerek gitározni. Ugye általában azt szokták mondani, hogy azért, mert hogy valakitől látta, a családban zenélnek, stb. Na nálunk ilyen nem volt, ezért visszakérdeztem tőle, hogy Sziszi, miért akarsz te gitározni? Hát mert az a jó lehet csajozni. De nem ilyen a gyermek, egy végtelenül jó lelkű, egy tényleg egy művész lélek. És ugye utána kérdeztem, hogy na akkor mégis hogy képzeled, hogy kezdünk el gitározni? És mondja, hogy hát ő úgy gondolja, hogy ő bandában fog játszani. Mondom, miért jó a bandában? Hát mert azon még jobban lehet csinálni. Ugye tehát, hogy ez úgy visszajött egy kicsit a gondolatunkba.
Még ehhez a kérdéshez szeretnék, hogy azért azt nem szeretném, hogy bárkibe az a kép lenne, hogy a boldogság az egy ilyen rózsaszín idill. Tehát ez nem úgy van. A boldogság az egy kemény küzdelem, tehát az anélkül nem megy. Az is a fogyasztói társadalomnak a hülyesége, hogy arra neveli az embereket, hogy minél több minden szolgáljon. Téged semmi erőfeszítés nem kell, az a jó. Hát ez nem igaz. Nem igaz. Az erőfeszítéstől lesz jó bármi. Tehát ahhoz, hogy az ember végigéljen együtt egy boldog életet, az rengeteg konfliktus. Tehát az nem igaz, hogy abban nincsenek konfliktusok. Hát vannak konfliktusok, csak azokat jól kell kezelni. Tehát mi nekünk erre az a technikánk, hogy abból indulunk ki, hogy ha valami fontos neked, akkor azt ne add föl. Tehát azt ne rendeld alá a másik akaratának, vagy a másik kezén, hanem ahhoz ragaszkodjál. Én is ragaszkodom ahhoz, ami nekem fontos. És addig beszéljünk, amíg nem találunk olyan megoldást, amiben mind a kettő benne van. És ez mindig, tehát 50 év tapasztalata, ezt mindig el lehet érni.
Nincs olyan tapasztalatuk, amikor bármelyiküknek fel kellett adni a saját álmát, akár csak pici álmát is?
Isten őriz, nem. Hát az kezdettől fogva tudtuk, hogy az rossz. Tehát, hogyha valaki fölad valamit, az olyan, mint a tüske a köröm alatt, hogy begenyesedik, és egy idő múlva egyre elviselhetetlenebb lesz. Tehát nem, az ember ne adja föl, hanem találja meg a közös nevezőt. Ez nagyon nehéz, de ezt meg lehet találni.
A küzdelemről beszélt Gábor, akkor most Ferencet kérdezem először, jó? Itt a pillanat. És nagyjából lassan lekerekítjük ezt a beszélgetést, de ha már a küzdelem szóba került, van-e
Kérek
olyan...
figyelmet az én pillanatom követően.
Igen. Szóval van-e olyan emlékük, és nyilvánvalóan mindannyiunkhoz szól majd a kérdés, csak hogy van-e olyan emlékük, amikor tényleg nehéz helyzetben voltak. Tényleg nehéz döntés előtt álltak. Nagy dilemmában voltak. Lehet ez személyes, magánéleti, lehet szakmai, lehet gyerekekkel kapcsolatos, vagy a párkapcsolatukkal kapcsolatos, a házasságukkal kapcsolatos, bármi. Ami nehéz, nehéz, kemény helyzet volt, és kijöttek belőle? Hogyan jöttek ki belőle?
Én azt gondolom, hogy nekem jó sok ilyen nehéz helyzetes és döntéses szituáció volt, de van egy nagyon nagy trükköm. Megkérdezem Katát, hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Nem biztos, hogy szolgai módon azt követni kell, de minden esetre arra már nagyon jó ez a beszélgetés, hogy egy másik nézőpontból megtapasztalhatom az életet. Hát, urak vagyunk néhányan jelen, mi tudjuk jó, hogy mi mind nagyon két lábbal állunk a földön, de egy olyan lény van még a földbolygónkon, aki nem tudom, hogy csinálja, de még stabilabban tud két lábbal állni a földön, az az asszony, aki a családot, a házvezetést, mindent koordinálnia kell, és vannak olyan meglátásai ilyenkor Katalinnak, amit azt mondom, hogy nem mehetek, nem sikulathatok fel ezen. Azt, hogy milyen döntések voltak ezek? Hát a családi döntésektől kezdve, milyen óvodában, milyen iskolában, milyen nagy gyerkőt, hogyan irányítsuk az ő kis életét, munkahelyválasztás közepette, hogy milyen döntéseket hozunk, anyagi befektetési jellegű döntések, ezek mind ilyen helyzetek voltak. De azt gondolom, hogyha tényleg valaki párként éri meg az életét, akkor van ebben valami, hogy az egységben az erő, és ezt jól ki lehet ilyenkor használni.
Katalin, emlékszik ilyen emblematikus nagy dilemmára?
Hát a családdal kapcsolatban nekem az egyik ilyen küzdelmem az, hogy a tudományos életben például nem mindig nézik jó szemmel, hogyha ketten dolgoznak az emberek. Tehát, hogy ez nem mindig pozitív irányban hat, hanem igen, tehát hogy ez nem mindig ilyen pozitív megítélésű, hanem mondjuk azért, mert mi ilyen viszonyban, rokonsági viszonyban vagyunk, ezért mi nem mindig dolgozhatunk például közösen pályázatokban, holott mi így húzzuk előre egymást. Tehát, hogy ezek néha így visszaütköznek, és olyankor azért mégis van egy dilemma, hogy akkor most melyikünk lesz az, aki ebben a helyzetben beleáll. Holott úgy is biztos ketten fogjuk végezni, de...
Csak az egyikük neve szerepel majd ott.
Talán ezek azok. Igen, ezek azok, amiben gyakran ilyen dilemmába kerülünk.
Köszönöm.
A Gábor utalt erre, hogy ne ilyen rózsaszín ködöt képzeljünk el. Hát tulajdonképpen minden nagy élethelyzet az kihívásokat jelent, újabb és újabb kihívásokat jelent, de én arra gondolok, és azt tapasztaltuk meg, hogyha az ember abban, ugye, amit szoktak mondani, hogy a krízis az egyúttal egy lehetőséget jelent, hogyha az ember ezekre a krízisekre úgy tekint, mint amivel több lesz. Egyszer a Törőcsik Mari mondta, hogy az emberrel történnek rossz dolgok, és attól ő válhat jobbá, vagy válhat rosszabbá. Én meg mindig azt szoktam mondani, hogy ugyanannyi energia kell ahhoz, hogy az ember jót tegyen, mint az, hogy rosszat tegyen. És akkor miért ne tegyen jót? Úgyhogy...
József Attila is megfogalmazta ezt talán.
Igen,
Gábor, van-e ilyen emblematikus dilemma helyzet, vagy nagy döntési helyzet, ami mondjuk önnek eszébe jut?
Hát én most rengeteg ilyen volt. Most nem ilyen döntés vagy dilemma helyzet, de például a hallgatóink nagyon élvezik, amikor az órán vitatkozunk. Tehát amikor vitatkozunk egymásra, nem értünk egyet valamiben, és akkor azt addig beszéljük, és ezt nagyon szokták élvezni, mert ez egy kicsit olyan jazz koncert szerűvé teszi az órát. Én még egyet szerettem volna mondani, mert nem egészen ide tartozik, de hogy látom azt, hogy ahogy beszélünk, hogy nagyon sok hasonlóság van a mi két házaspárunk életében, és én azt gondolom, hogy itt van egy olyan nagy közhely, amit világéletemben utáltam, amikor azt mondják, hogy a szerelem az elmúlik, és akkor aztán lesz belőle valami csendesebb, vagy nem tudom micsoda. Na most, amiről én beszélni próbáltam egész idő alatt, az tulajdonképpen a szerelem. Tehát amikor az ember szerelmes, akkor érzi azt, hogy a másikra borzasztóan szüksége van, hogy nem tud nélküle meglenni, és szenved, amikor nincs vele együtt. Hát ezt kell egy életen át megőrizni. Ez a lényeg szerintem.
Még csak annyit gondoltam, hogy hozzáteszek ehhez, hogy ugye rengeteget hallunk arról, hogy milyen konfliktusosak a házasságok, hogy mennyi válás van. Na most, hogy készültünk erre a beszélgetésre, végig gondoltam a nagyon széles ismeretségi körünket, És örömmel tudtam felsorolni és előszedni rengeteg olyan házaspárt a baráti körünkben, akik nagyon stabil, nagyon régóta tartó szövetségben élnek egymással, mindegyik a maga módján és különbözően. És persze különböző a szorossági foka is annak, hogy ezt ki milyen módon oldja meg, de igenis lehet nagyon jó házasságokat találni.
Záró kérdés. Most, ugye kezdtük a kezdetekkor, a megismerkedéskor, vagy a találkozáskor, aztán így próbáltuk a gyerekeket bevonni a képbe, meg a karrier alakulását, meg az életük alakulását. Megérkeztünk a jelen pillanathoz. Most mi a legnagyobb kihívás a közös életükben?
Hát azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás most az, hogy ugye két gyermekünk is külföldön van, az egyik már dolgozik, a másik külföldön tanul, és hogy visszavarázsoljuk. Tehát, hogy visszavarázsoljuk őket, az egy elég nagy kihívás, illetve a legkisebbiknek ugye az utat megtaláljuk, és minden gyermekünknél ugye azt néztük, hogy ami őket érdekli, afelé irányuljanak, úgyhogy bízom benne, hogy neki is lesz egy útja, bízom benne, hogy a zene lesz az útja, de majd ez még kialakul. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy egy elég nagy kihívás előttünk, de egyébként, ha csak azt viszik magukkal, amit mi adtunk nekik, akkor azt gondolom, hogy boldog életük lesz.
Igazság szerint, hogyha én bármi más mondok, akkor már is olyan, mint hogyha ellent mondanék az asszonynak.
Nem, ki is lehet egészíteni.
Kiteljesedünk mindenféleképpen, csak hogy olyan más témát is feldobjak. Én azon is tanakodok, hogy hogyan lehetne megtanítani a saját gyermekeinknek azt, hogy olyan mázlisták legyenek, majd a saját párjukkal, családjukkal, mint mi. Na most, hogyha ez a mázli kérdés, ez a Czeisler Endre professzor által emlegetett sorsfaktor, akkor esélytelenek vagyunk, mert az csak a szimpla szerencsén múlik. De hogyha ennek van módszer, tanna, akkor a következő könyvünket erről kérni.
Itt a következő lehetőség. Köszönöm szépen. Ágnes Gábor,
ami kihívás. Nekem személy szerint az utóbbi éveknek a nagy kihívását jelentette, az a vesztesség, tehát, hogy én elveszítettem a szüleimet, és ráadásul az egyik öcsémet. Úgyhogy ennek a feldolgozása az lelkileg egy nagyon nehéz folyamat, ugyanakkor pont ehhez kapcsolódik a család, meg a gyerekek, meg az unokák, hogy az ember saját maga számára is azt tudja mondani, hogy ő benne, a gyerekeibe, meg az unokáiba tovább tudja éltetni azt, amit a szülei, meg a testvérei jelentettek.
Hát én a legnagyobb kihívásként azt a világot élem meg, amiben élünk. Tehát, hogy olyan sok szempontból, nem akarom ez a öreg embernek minden rossz, de hát szóval tényleg elég sok szempontból megy rossz irányba a világ. És hát ez a kihívás, hogy az ember ne adja föl, hát amíg él, addig próbáljon ezzel harcolni, mert persze a világ hatalmas, az ember az csak egy kis valami, de azt hiszem, hogy minden egyes embernek módja van, akár az egész világgal is szembeszegülni, mert miért? Azért, mert az emberiségnek, nagyon érdekes az emberiség, hogy mi az emberiségnek a sajátossága? Az, hogy egy olyan faj, élőlény faj, amelynek a lényege az, hogy össze van kapcsolva az egyén és a faj. Tehát, hogy állandó visszacsatolás van, amit tudok, azt onnan tudom, amit az elődeim összegyűjtöttek, és amit én tapasztalok, az visszakerül ebbe az egészbe. Tehát magyarán mi úgy fogjuk fel, hogy az egyes ember az az emberiségnek a felderítője, egy sajátos terepre kiküldve, a sajátos terep az az élete. És az ember erről jelentést tesz. Tehát az emberiségnek egy visszacsatolást ad arról, hogy én ezt tapasztaltam, én ezt gondolom, használjátok, ahogy tudjátok. Hát ez a legtöbb szerintem, amit az ember tett. Ez nagyon nagy kihívás, de hát amíg él az ember, erre képes.
Hál' Istennek itt, akik a teremben ülnek, nagyon sok eszközük meg lehetőségük van arra, hogy gazdagítsák a világot. Önöknek is nyilván a munkájuk révén, de hát ha a védőnőkre gondolok, akkor mi másra van nekik képességük és lehetőségük, mint hogy gazdagítsák azt a világot, amelyik körülvesz bennünket. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy beszélgethettünk. Dr. Kapitány Ágnes, Dr. Mező Katalin, Dr. Kapitány Gábor és Dr. Mező Ferenc voltak a vendégeink. Itt a házasság hete csütörtökén. Köszönjük szépen!
őszintén a házasságról, páratlan beszélgetés közismert párokkal. Ezzel a címmel hallhattak kerekasztal beszélgetést, mely a 2023-as házasság hete keretében hangzott el.